A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Magyarics Tamás külpolitikai szakértővel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docensével, és a júniusi előrehozott nagybritanniai parlamenti választásokról, illetve a Brexit folyamatáról, a Brexit tárgyalásokról beszélgettünk a hírek előtt, és itt is folytatjuk majd. És ez tulajdonképpen talán már egy kicsit, amivel folytatném, szeretném, az talán Theresa May politikai alkatára is vonatkozó kérdés, hiszen az ő politikai mottója határozottan ugye az, hogy ezt többször hangoztatta, Brexit means Brexit, tehát hogy a Brexit az voltaképpen a Brexitet jelenti, vagyis nincsen visszaút, ezt a folyamatot most már végig kell vinni. De hát azért, hogyha visszatekintünk, akkor Theresa May David Cameronhoz hasonlóan az Unióban maradást pártolta eredetileg, még hogyha utalt ön is rá a beszélgetés első részében, hogy azért ez nem volt annyira határozott és nagyon egyértelműen kinyilatkoztatott állásfoglalás, de hát azért mégiscsak a konzervatív párton belül David Cameron álláspontját képviselte. Viszont az elemzők azért felhívják a figyelmet arra, hogy az elmúlt hónapokban, tehát mióta a Theresa May a brit kormányfő, meglepő lendülettel tette ki a kormányából az EU párti politikusokat és Cameron híveit, hát mindenekelőtt például gondoljunk ugye George Osborne pénzügyminiszterre. Ez most azt jelenti, hogy Theresa May most akkor tényleg egy kicsit az ő politikai alkatát próbáljuk egy kicsit közelebb hozni. Theresa May eltökélten a választói akaratot akarja keresztül vinni, és mindennek felett a választói akaratot akarja képviselni a Brexit tekintetében. Tehát, hogyha azt mondja, hogy ha a britek erre szavaztak, akkor én teljes mellszélességgel felvállalom ezt, és következetesen ezt a politikát képviselem.
Igen, azt hiszem, hogy erről van szó. George Osborne különben bejelentett, hogy nem fog indulni a választásokon most. Különben érdekes módon meg az Evening Standard főszerkesztője lett. Tehát,
az egy komoly váltás, igen, a pénzügyminiszteri székből.
Igen, és sokan úgy gondolták, hogy eleve az, hogy egy újságnak a főszerkesztés, ugye akkor parlamenti képviselő, ez azért nem nagyon egyeztethető össze. Mindenesetre Osborne, aki valóban az egyik úgynevezett nehézsúlyú tagja volt a Cameron kabinetnek, és sokan úgy gondolták, hogy ő lesz majd az, aki Cameron örökébe fog lépni. Általában ez a pénzügyminiszteri poszt az, amelyik egy ugródeszka, gondoljuk csak Tony Blair és Gordon Brown-nak a váltására. Tehát valóban eltávolított a Theresa May azokat, akik szkeptikusak voltak, és az euroszkeptikusokat vette be. Liam Fox, David Davis, az a két miniszter, aki gyakorlatilag le kell, hogy tárgyalja ezeket a kérdéseket, illetve külügyminiszterként Boris Johnson, aki egy nagyon érdekes színfoltja a politikai életnek. Nagyon sok meglepő kijelentést tesz. Van egy nagyon jó színvonalú könyve többek között Winston Churchillről, tehát ő kicsit olyan ide-oda csapongó értelmiségi inkább, és nem pedig olyan, aki külügyminiszterként egy szoros politikát végigvinne. Ugyanakkor az is látszik, hogy a külügyminisztériumot lassanként kivonják ezekből a tárgyalásokból. A pénzügyeket illetően a külügyminisztérium elég jelentős megszólításokat kellett, hogy elszenvedjen. Tehát valóban Theresa May úgy tűnik, hogy szívelélekkel és minden politikai tehetségével, ami nem kevés, beállt ebbe a Brexit folyamatba, és az általános vélemény szerint ő határozottabb egyéniség, mint David Cameron volt, ugye akkor kicsit titkolózóbb is, tehát többek között azt mondják, hogy az előzött választásoknak a hírét egy olyan kabinet ülés jelentette be, ahol sok kabinet tagot meglepetésként írt a hír, ugye, hogy mondjuk a külvilágot. Tehát ő az, aki sok mindenkit meghallgat, és utána pedig határozottan dönt, és hogyha dönt, akkor utána nincs nincs semmifajta vita, vagy nem bonyolódik vitába, de hát ilyen szempontból nagyon erősen hasonlít Margaret Thatcherhez.
Térjünk még vissza egy gondolat erejéig a előrehozott parlamenti választásokra. Ugye én azt olvastam, hogy a tervezett menetrend szerint az uralkodó várhatóan május 3-án oszlatja föl a jelenlegi parlamentet, és akkor kezdődik tulajdonképpen hivatalosan a választási kampányidőszak. Milyen lesz vélhetően ez a kampány? Azért is kérdezem, mert hát nyilván, hogy nincs most így az asztalfiókban a pártoknak egy választási programjuk, mert hogy ugye 2020-ban lettek volna a választások. De mégis nyilván kell majd kampányolni valamilyen választási programmal. Felkészültek a pártok?
Lesz is. A konzervatív pártnak készül egy kiáltványa. Azt, hogy mi lesz benne, azt jelenleg még nem olyan árulták el, de valóban gyorsan kell cselekedni. Úgy tűnik, hogy a konzervatív párt egy kicsit nyitni próbál az alsó középosztály és a munkás osztály fele, tehát egyrészt az adó és nyugdíjpolitikával szeretne megnyerni magának azokat a rétegeket, akiket korábban esetleg nem sikerült, és többek között azzal kampányolnak, hogy például a nyugdíjasok esetében 30 évvel ezelőtt a nyugdíjasok 30%-a ért a szegénységi küszöb alatt, ilyen például 14%. 4 millió ember levettek az adófizetőknek a névsorában az utóbbi 5-6 évben, amikor kormányon voltak. 31 millió háztartásnál adócsökkentést tartottak végre, tehát hagyományos konzervatív programpontok ezek, tehát adócsökkentés és a, mondjuk az úgynevezett önsegélyre való támaszkodás elsősorban, tehát nem nagyon fognak újabb pénzbe pumpálni mondjuk az egészségügyi ellátásba. A másik oda viszont pontosan hagyományos munkáspárti programpontokat lehet várni, tehát ők azt gondolják, hogy több pénzt kellene az oktatásra adni, az egészségügyi ellátásra, azzal vádolják a konzervatívokat, hogy az egészségügyi ellátás liberalizálására meg akarják nyitni az egészségügyi ellátást a nagy amerikai biztosító társaságok előtt, egészségügyi biztosító társaságok előtt, és hamarosan oda fog jutni Nagy-Britannia, mind az Egyesült Államok, ahol hát meglehetősen kaotikus a helyzet. Egy-két érdekes programpontot már felfedtek a munkáspárt vezetői, többek között Jeremy Corbyn azt mondta, hogy négy újabb munkaszünet napot vezetnének be az Egyesült Királyságot alkotó a négy tagállam négy védőszentjének a napját. Tehát ugye Szent György, Szent András Skóciába, Szent Patrick.
Ezzel jól lehet kampányolni négy új munkaszünet.
Igen, most és Szent Dávid Velsbe. Tulajdonképpen itt két dolgot említenek. Egyrészt azt, hogy a fejlett országok között az úgynevezett G20-as országok közül Nagy-Britanniában legkevesebb a munkaszüneti nap, másodszor pedig Jeremy Corbyn azt mondja, hogy ezekkel a munkaszüneti napokkal az Egyesült Királyság egységét erősíteni, tehát azzal, hogy a britek is megünneplik az
összetartozás
érzését, és nyilván van lett a négy újabb munkaszüneti nap, de nyilván ezek nem annyira komoly kérdések, hogy ezzel sok embert meg lehet nyerni, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy hagyományos munkáspárti programot lehet majd elvárni. Elsőbb arra fognak bazírozni, hogy a konzervatívokat lefessék egy olyan pártnak, amelyik a nagyvállalatoknak a zsebébe van, ezt Jeremy Corbyn már többször kifejtette. Másodszor a konzervatívok pedig folytatják azt a politikát, amit már David Cameron kezdett, amikor a 2000-es évek közepén nyitott a munkásosztály és az alsó középosztály fele. Tehát azt hiszem, hogy ezek a tendenciák folytatódhatnak. Illetve a harmadik legnagyobb párt, legalábbis így Angliában a liberális demokraták, azok, akik úgy gondolják, hogy ők nyertesei lehetnek ennek. Most Jepőben mindössze 9 képviselőjük van, de 10%-os támogatással rendelkeznek a felmérések
és szerint. És hát ők voltak a legelkötelezettek évei az Unióban.
Igen, viszont ők azok, akik azt mondják, hogy az ő politikájuk az annak ellenére, hogy uniópárti volt, de Nagy-Britannián belül ez a gondoskodó állam azokat meg tudja szólítani, főleg az értelmiségi nagyvárosi rétegek közül, akik a konzervatívokat túlsosan jobbra levőnek tartják, a munkáspártot most Jeremy Corbyn túlságosan balra, és közötte pedig ez a hagyományos liberális, szociáldemokrata színezetű politikát elfogadóknak a tábora az, amelyik ilyen például úgy tűnik, hogy inkább a két szék között van, és a liberális demokraták őket szeretnék megszorítani, illetve maguk mögé tudni. Tim Farronnak legalábbis
és akkor az ugye ott van még a függetlenségi párt, a UKIP, illetve a skót nemzeti párt. Ők egyáltalán milyen mozgásterük lehet, milyen állapotban vannak ezek a pártok?
Hát a UKIP nincs valami jó állapotban, mert a UKIP gyakorlatilag elvesztette a létének az igazolását a Brexit-tel, vissza is esett, és elég jelentős mondjuk belharcok dúltak. Uh-huh. Voltam pártelnök Nigel Farage után, aki 16 napig volt pártelnök, és után ki is lépett. A jelenlegi pártelnök Paul Nuttall nem valami átütő politikus, és ilyen pillanatban őket 7%-on mérik, tehát eléggé alacsony. Ilyen pillanatban különben egyetlen egy képviselők van, aki különben kilépett a Carswell, aki kilépett a UKIP-ból, tehát nincsen parlamenti képviselők, de nem is számíthatnak egy vagy kettő maximum, de talán még annyira se. A Skót Nemzeti Párt érdekes, mert egyrészt a Skót Nemzeti Párt, hogyha meg tudja ismételni 2015-ös választását, mint ahogy már mondtam, 59-ből 56-ot ők szereztek meg, az nagyon nagy siker lenne számukra, viszont érdekes módon a skótok többsége úgy gondolja, hogyha már választani kell az Egyesült Királyság és Európai Unió között, inkább az Egyesült Királyságban maradnának. Tehát nagyon megosztott ilyen szempontból a skót társadalom. Valószínű azért, hogy a nemzeti párt ő eredményt fog elérni, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az angol skót határtól északra a brit pártok, tehát most a nemzeti pártot leszámítva, már nem nagyon tudnak komoly bázisra szert tenni. A konzervatívok már régóta nem, a munkáspárt főleg 2015-ben szorult ki. Érdekes lehet még Észak-Írország, hiszen ilyen pillanatban ott nincsen kormányzat, és elképzelhető, hogyha tovább sorolása lesz, akkor közvetlen kormányzás lesz, ami 2007-ben volt utoljára.
Egyébként ezek, amit említett, mondjuk Skócia és Írország, mondjuk a Brexit tárgyalásokon is feszültségforrások lehetnek, vagy lesznek, és akkor még ide csatolnám ugye Gibraltárt is.
Igen. Hát nagyon röviden Skócia szempontból, hogy a skót függetlenség kérdése fölmerülhet, Nicola Sturgeon megint lebegtette azt, hogy abban az esetben, hogyha a választásokkal eredményeket hoznak, akkor Skóciára neki fut a referendumnak. Korábban, tehát 2015-13-as referendumnál az Európai Unióba sokan figyelmeztetést küldtek, többek között a spanyolok, hogy ők nem fogják a skótokat rögtön a sor elejére engedni, tehát a skótok kekerészvé kell járni az utat kezdettől fogva. De másodszor azért figyelmeztették őket, ennek vannak politikai következményei, főleg a spanyolok a katalánok miatt. Igaz, hogy utóbbi időben már azt mondták, hogy adott esetben ők nem vétózzák meg Skócia a önállóságát, illetve a tagságát az EU-ban. De, ahogy mondtam, ez egy nagyon kétes dolog lenne, mert a skótok többsége annak ellenére, hogy függetlenség párti, de az EU és az Egyesült Királyság között ilyen például inkább az Egyesült Királyságot választaná. Észak-Írországnál A kérdés az, hogyha a kemény Brexit lesz, akkor az északi írhatár megint egy kemény határ lenne, összes 499 kilométeren, ami rengeteg kérdést vetne föl, és csak egy vonatkozást említenék, ez megkérdezni. Hát
az uniós határ is ugye érintené
uniós határ. Mindezt. És megkérdezni az északír 1998-as nagypénteki egyezménynek gyakorlatilag az alap megállapodását, ami már sok szempontból közös ír, északír intézmények együttműködést, Dublin beleszólását északi ügyekbe tette lehetővé. Ez ebbe a pillanatban megszűnne, és nagyon nagy kérdés az, hogy a republikánusok, illetve az unionisták egy ilyen helyzetben tudnának-e valamilyen kompromisszumot kötni. Most ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy az unionisták vesztettek a legutóbbi választásoknál, és a republikánusok nyertek, és többek között azért sem nagyon tudnak kiegyezni, mert olyan vitákat hordoznak a múltból, ami miatt egyik fél sem akar engedni politikai indokok miatt. Tehát ez az északi kérdése, a Gibraltár kérdése. Hát úgy tűnik ilyen például a Gibraltár maga, tehát az ottani vezetők mindenképpen Egyesült Királyság mellett maradnának, annak ellenére, hogy Gibraltár, igen.
Gibraltár önkormányzatnak a vezetője azt nyilatkozta, hogy Gibraltár nem lehet alkutárgya a Brexit tárgyalásokon. Gibraltár a gibraltáriaké, és mi britek akarunk maradni.
Igen, mondta a Gibraltár, igen, annak ellenére, hogy ők a maradás mellett szemben hihetetlen magas arányba a maradás mellett szavaztak, de ugyanakkor ők inkább...
Igen, csak azért az az érdekes, maradni. Hogy a spanyolok azért, mintha azért kacsingatnának folyamatosan azért Gibraltárra, és az utóbbi évtizedekben azért rendre megkérdőjelezik, vagy felvetik azt, hogy ez a bizonyos utrechti szerződés, igen, ami ugye a 18. század elején tette angol fennhatóság alá Gibraltárt, hogy hát annak azért az érvényességgel megkérdőjelezhető.
Igen. És a kérdés itt még az Európai Unió milyen álláspontot foglal el, és itt lehet, hogy az Európai Unió némileg cinket kártyákkal játszott, mert amikor Theresa May benyújtott a március 19-én, ha jól emlékszem, a Brexitről szóló hivatalos értesítést, akkor a hírek szerint az Európai Unió kérésére vette ki Gibraltárt ebbe a tervezetből, vagy ebből a benyújtott iratból. Ugye akkor viszont a spanyolok meg azt az üzletet kapták, illetve nem csak üzletet kapták, Donald Tusk már arról beszélt, hogy Gibraltár esetében a Brexit tárgyalások után Spanyolországnak és Nagy-Britániának külön kell megegyezni. Tehát úgy tűnik, hogy itt az Európai Unió egyrészt kettős játékot játszott, inkább Spanyolországot próbálta a helyzetbe hozni, de nem valószínű, hogy Gibraltár emiatt jelentősebb összeütközés lenne, annak ellenére, hogy talán két hete a volt a konzervatív vezető Michael Howard azt mondta, hogy Gibraltár miatt akár még a Falkland-szigethez hasonlóan Nagy-Britannia erőt is hajlandó alkalmazni, hát természetesen erő nem valószínű, hogy szó lesz, mert teljesen más elég a két kérdés.
Van még néhány percünk a beszélgetésből, és ígértem a beszélgetés elején, hogy azért az amerikai külpolitikáról is szót váltunk. Annál is inkább, mert hogy érdekesen alakul az amerikai külpolitika, talán még hangsúlyváltásról is lehet beszélni, elsősorban gondolok az amerikai orosz, illetve az amerikai kínai viszony tekintetében. És ugye Trump és Putyin is arról beszélt, hogy hát jelenleg mélyponton lévőnek érzik a két ország kapcsolatát, ugyanakkor, minthogyha a floridai csúcs találkozón Trump és a kínai vezető találkozója után, minthogyha derulától mind a ketten azt fogalmazták volna meg, hogy itt viszont nagyon jó esélyekkel javulhat a viszony Kína és az Egyesült Államok között. Lehet külpolitikai irányváltásról, vagy inkább hangsúlyeltolódásról beszélni?
Hát, hogyha nagyon általánosságban fogalmazni, akkor azt lehet mondani, hogy Trump elmozdult a hagyományos amerikai külügybiztonságpolitikai elitárt az utóbbi időben folytatott politika fele, tehát egy kicsit metaforikusan Washington kezdi megenni Trumpot, aki nagyon sok korábbi elnöki előtt Washington ellen indult, de úgy tűnik, hogy egyrészt az általa hozott, kívülről hozott emberek közül már többnek távozni kell, illetve távozóban van. Az ideológikus emberek, Michael Flynn vagy Steve Bannerre gondolok elsősorban, és helyette pedig a republikáns establishmentből kerülnek be egyre többen, McMaster-től kezdve a Jim Kelly-ig és így tovább az adminisztrációba. Tehát utóbbi időben valóban az volt a tendencia, hogy Oroszországgal meglehetősen feszült volt a viszony, de hozzátenném azt, hogy itt majdnem egyfajta ilyen modell volt, mert az ifjabb Bush adminisztráció is úgy kezdte, meg az Obama adminisztráció is úgy kezdte, hogy oroszokkal most jó viszony fogunk kialakítani, és Obama és Hillary Clinton mint külügyminiszter annak idején, hogy ez a híres reset-tel próbált stratégiai szinten az oroszok együttműködni, aztán nem sikerült. George Bush Szlovéniába, Bledbe, úgymond nézett bele Putyin szemébe, ahol és úgy látta, hogy jó emberrel van dolg, aztán hát később a viszony megromlott. Donald Trump még nem nézett bele Putyin szemébe, de már korábban mondta nekem, hogy jó véleménye volt időzőjelben Putyinról, hogy ez nem jelent semmit, mert lehetséges, hogyha találkozom vele, utána rossz véleménye.
Most kifejezetten lesz. A szíriai történések miatt hát, változott ez a viszony?
Nem csak a szíriai történések, azt hiszem, hogy az orosz-amerikai viszont alapvetően meghatározza az, hogy a két országnak a globális stratégiája és a világ képe az más. Tehát, hogyha most nagyon általánosan akarok fogalmazni, nyitott társadalom, zárt társadalom, az oroszok hagyományos reálpolitikai, tehát hatalmi egyensúlyi kategóriákban gondolkoznak az amerikaiak, inkább ilyen liberális internacionalizmus, nemzetköziség kategóriában gondolkoznak. Az oroszoknak az alapvető stratégia az, hogy megosztják az amerikai szövetségeseket, tehát egyrészt az Atlanti Szövetséget, másodszor az EU-t próbálják bilateralizálni, hiszen hát nyilván, hogy könnyebb az oroszoknak így a helyzete, megpróbálják úgymond puhán ellensúlyozni az amerikaiakat több helyen, olyan helyeken lekötni, ahol az amerikai energiát le tudják kötni, de őket még nem veszélyezteti. Tehát csak ilyen kérdés van. Az amerikaiak meg nyilvánvalóan, mondjuk, hogyha az a kínai, a orosz-amerikai viszont nézzük, az amerikaiaknak általában az érdeke az, hogy az amerikai közelebb legyenek Kínához és Oroszországhoz, mint Oroszország és Kína egymáshoz. Tehát ilyen pillanatban Kína az, amelyik inkább az amerikaiaknak a partnere sok kérdésben, többek között Észak-Korea kérdésében, hiszen...
Igen, sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen Trump most ezt a jól bevált Kissingeri politikát folytatja Kínával kapcsolatosan Észak-Korea.
Igen, megjegyzem, hogy Kissinger eléggé sokat beszélgetett Trumppal, tehát nem valószínű, hogy teljesen hatástalan volt az, amit mondott, és Észak-Koreával kapcsolatban Obama többek között azt hagyományozta Trumpra, hogy Észak-Korea jelenti a legnagyobb fenyegetést nemzetközi terrorizmus mellett, hiszen Észak-Koreának a rakéta a képessége, illetve a nukleáris képessége, hogyha találkoznak, akkor jelentős destabilizáló tényezőt jelentett nem csak a régióra, hanem a Csendes-óceán térségére. Viszont Kína az az ország, amelytől Egyesült Államok reálisan és az egész világ el tudja várni, hogy a mérséklő hatást tudja gyakorolni Észak-Korea, amit Kína nélkül Észak-Koreán tud létezni. Igaz, hogy Kínának meg az az érdek, hogy jelenlegi helyzet fölmaradjon, és sok mindenki másnak is, tehát valószínű, hogy a jelenlegi, hát nem azt mondom, pat helyzetem, ez a helyzet, hogy Észak-Korea időnként rakéta kísérleteket tart végre, kínaiak szankciókat léptetnek kedve, amik a szénszállítás és így tovább. Az amerikaiak fölvonulnak, ők is egy-két hadgyakorlatot végrehajtanak. Tehát valószínű, hogy ez a fajta hát helyzet prolongálódik, de az biztos, hogy Kína a kulcsfontosságú ebbe a kérdésbe, és az amerikaiak nem csak emiatt, hanem kereskedelmi okokból is Kínára jobban rá vannak szólva, különböző az oroszokra.
Az elmúlt órában Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést,
köszönöm, hogy itt voltál.